Jó napot kívánok, kedves hallgatóink, illetve nézőink! Ez a Partkafé, a Balaton hangja. Köszönti őket a két műsorvezető, Prinzinger Péter
és Mihálovics András.
Na, örülök, hogy ismét találkozunk. Veretes témát tűztünk ma is napirendre. Azt kell mondjam, kicsit idegenül fogok benne mozogni, úgyhogy számítok a mankódra.
Pedig még ki is fogunk faggatni benne.
Nagyon helyes, amikor a hóhért akasztják, ugye? Egy kicsit beszéljünk arról, mert ugye a Balaton nem csak ilyen üdülő, pihenő hely, nem kiránduló hely csupán, hanem időnként a kulturális élet pezsgő központja is. És ilyenkor mindenféle elemzések készülnek arról, hogy a kulturális turizmus, mint olyan, mennyire talál otthonra, mondjuk akár a Balatonnál, akár a fővárosban, de most ugye a Balatonra fókuszálunk, de én nagyon szeretem mindig tisztázni az alapfogalmakat, hogy mi az a kulturális turizmus, ez hogy tudjuk körbejárni, meddig kulturális program valami, és mettől kulturális program valami.
Szerintem talán induljunk onnan, hogy egyáltalán mi az a turizmus. A turizmus az körülbelül nagyon leegyszerűsítve az, amikor valaki vagy valakik a lakóhelyüktől eltérő másik helyre elutaznak, és ott legalább egyet alszanak, elutaznak valamiért. És akkor innentől kezdve érdekes az, hogy a turizmusnak milyen területeiről vagy szegmenseiről beszélhetünk. Megint egy pici leegyszerűsítéssel azt lehet mondani, hogy két óriási terület van. Az egyik a leisure vagy a szabadidős turizmus, amikor az emberek utaznak azért, hogy jól érezzék magukat, felfedezzenek valamit, megismerjenek valamit, pihenjenek. A másik az üzleti turizmus, az úgynevezett MICE turizmus, ami pedig arról szól, hogy konferenciákra, nagy szakmai szövetségi rendezvényekre, corporate meetingekre a székhelyüktől eltérő helyet keresnek a vállalatok, a nagy informatikai vagy orvosi szövetségek, és a többi, és a többi. Mi most a leisure, a szabadidős turizmusnak a területén keresgélünk, ugye ezen vagyunk, és itt is be lehet azonosítani részpiacokat. Beszélünk kulturális turizmusról, beszélünk szabadidős turizmusról, pihenés, aktív turizmusról, beszélünk sportturizmusról, majd később fogunk is ezzel a témával foglalkozni. De van már, aki elvonulás turizmusról beszél, aki a szelíd vagy a lassú turizmust keresi, lehet beszélni bor- és gasztroturizmusról, alapvetően, vagy síturizmusról evidens módon, alapvetően arról van szó, hogy amikor valamilyen jelzővel ellátjuk a turizmust, például azt mondjuk, hogy kulturális turizmus, vagy kulturális turisztikai produkció vagy érték, akkor azt a megkülönböztető valamit keressük, ami önmagában az utazásra motiváló, a döntő tényező, az utazás befolyásoló tényező. Tehát ebben az értelemben azt mondjuk, hogy kulturális turizmus az azt jelenti, amikor az emberek azért kerekednek föl, hogy megismerkedjenek egy másik desztinációban található építészeti értékekkel, történelmi bemutatóhelyekkel, látogatóközpontokkal, múzeumokkal, egyébként adott esetben természeti értékekkel, vagy mondjuk egy színházi előadással, vagy egy zenei eseménnyel, egy fesztivállal. Tehát itt jön ugye a minden bogár rovar, de nem minden rovar bogár téma. Minden fesztivál kulturális turisztikai projekt, de nem minden kulturális turisztikai projekt fesztivál törvényszerűen. Tehát valahol itt van a kulturális turizmus, valahol itt vannak a határai, ha ez így megfogható.
Ha van kulturális turizmus, akkor lehet, hogy banális a kérdés, de mégis felteszem, van kulturális turista is, aki csak azért kell útra és alszik ott valahol, mert ott valami olyan kulturális esemény történik, ami őt érdekli?
Azt hagyjál,
vagy
hogy
ez
van.
Egybe mosódik?
Ne. Van, abszolút van, sőt, ezeknek megint csak típusai különíthetők el. Tehát van, aki konkrétan azért kerekedik föl, azért vesz repülőjegyet, azért foglal szállást, hogy egy konkrét művészeti bemutató helyet meglátogasson. Hogy egy konkrét építészeti értéket fölkeressen. Van, aki nem konkrétan emiatt megy, hanem egyébként is mondjuk egy városlátogató turistának tekintjük őt, egyébként is meg akar ismerkedni egy helyel, annak az atmoszférájával, de ha már ott van, akkor nyilván nem csak az éttermeit, meg nem csak a sport stadionjait, hanem a művészeti bemutatóhelyeit is fölkeresi. És aztán persze van egy harmadik típus, aki egyáltalán nem akar kulturális turista lenni, de a barátai vagy a szülei elrángatják, mert az Uffizit azért meg kell nézni.
Mik lehetnek kulturális vonzerők? Most egy pár dolgot már említettél, de nagyon kézenfekvőnek tűnik az, hogy mondjuk egy műemléket, azt ide sorolunk, egy jó kis kiállítást ide sorolunk, de lefogadom, hogy ennél sokkal színesebb a kör.
Nagyon színes a paletta. Csak mondok két-három példát, amit mindenki ismer és érteni fog. A kínai nagyfal. Az egy kulturális vonzerő. Vagy mondjuk a pompei romváros, az egy kulturális vonzerő, vagy az Eiffel-torony is egy kulturális vonzerő. Tehát valami, ami különleges, ami egyedi, ami egyszeri, aminek bármiféle történelmi vagy kulturális értelemben bármiféle töltete van. Na most ilyen szempontból egyébként más desztinációk egy picivel szerencsésebbek, mint Magyarország. Most, ha már ennél a példánál voltunk, ha neked van egy Vezúvod, meg egy Pompei romvárosod, nem olyan nehéz turizmus csinálni. Kis leegyszerűsítéssel azt lehet mondani, hogy két toj-toj WC-vel, meg egy kiraksz egy kartondobozt, amire ráírod, hogy 10 euró, és dőlnek a turisták, tehát igazából csak annyi kell, hogy megközelíthető legyen a helyszín. Uh-huh. Nekünk, akiknek ilyen vonzerőből nem jutott annyi, van egy-kettő mondjuk az országban, nekünk azon kell gondolkodni, hogy mit tudunk kitalálni, megépíteni, megkonstruálni vonzerőt, és ebben az értelemben a művészeti programok például kiválóak.
Uh-huh. Hogy néz ki ez külföldön és belföldön? Már célozgattál, hogy azért a Magyarország nincs annyira szerencsés helyzetben, mint ezek a hatalmas, világszerte ismert műemlékkel rendelkező országok. De miből vagyunk mi bőviben? Mi a miatt ekkora növekedés van a turizmus?
Mondok egy olyan példát, ami neked nagyon fog tetszeni.
Már a Pompei is tetszett.
A római Limes mentén az osztrákok felújítottak őrtornyokat. Nyilván nem az eredetileg ott található őrtornyoknak a romjait, mert ahhoz nem szabad hozzányúlni, mert az a világörökség része, hanem 500-600 méterrel odébb megépítették az ismereteink szerint ugyanolyanra az őrtornyot, mint amilyen az eredeti volt. Dőlnek a vendégek azért, hogy megnézhessék, hogy milyen volt, meg azért, hogy korabeli maskarákba öltözve olyan hülyeségeket csinálnak, mint amit ti szoktatok. Tehát, hogy ilyen az, amikor a vonzerőt felfrissíti, újraértelmezi, megújítja a turisztikai szakma. Uh-huh. A másik, amikor a dolog ott van önmagában, nem kell vele mit csinálni, tökéletes. Tudod, hogy melyik Magyarország külföldiek által a leglátogatottabb turisztikai attrakciója?
A Budai Vár.
A Budai Vár, pontosan. Igen. A Budai Vár Magyarország legismertebb turisztikai attrakciója. Tudod, mennyi időt töltött átlagosan egy vendég?
Hát jó pár órát, az
50
biztos.
Percet.
Csak?
Az átlagos látogatási idő a Budai Várban 50 perc.
Az elég kevés.
Tehát, hogy ilyen értelemben van mit, ott van a vár, nagyon jók az adottságai, de van mit csinálni vele, van mit gondolkozni rajta, hogy ez így jól van-e, vagy nem, ennek örülünk, vagy nem örülünk, mennyi vendéget tud így befogadni évente, vagy mennyit nem. Tehát, hogyha így nézzük, akkor Magyarországon vannak meglévő adottságai a kulturális turizmusnak, építészeti örökségben, úgy, mint művészeti hagyományban, vagy mondjuk színházban, vagy zenében, és azt kell nekünk megmutatni, hogy ezek olyan vonzerők, azt kell elérnünk, hogy erről mindenki tudja, hogy ezek olyan vonzerők, amiket érdemes ide látogatni.
Melyek a top látnivalók Magyarországon? Azt lehet tudni? Gondolom ezt mérik, hiszen ezeket kell fejleszteni, meg ezeknek a környékén kell fejleszteni.
Hát, ahogy említetted, Budai Vár, Hősök tere, nyilván Andrássy út és a belső városszövet, egyébként Keszthelyi Festetics kastély, egyébként Tihanyi Bence és apátság. Tehát ilyen szempontból a Balaton nincs rossz helyzetben, hogy Magyarország legmeghatározóbb vonzerői közül jó pár a Balaton térségében található.
Maga a Balaton, mint kulturális turisztikai célpont, az értelmezhető?
Az lenne, hogyha fönt lenne a világörökségi listán, úgy, mint Balaton. A Balatonnak a Balaton felvidéki része világörökség várományos helyszín, már ez is valami, már ez is azt jelenti, hogy felkerül a nemzetközi turisztikai térképre, de maga a Balaton egyben nem.
Péter, szerinted lehet kreálni kulturális turisztikai attrakciókat?
Természetesen
mert
lehet.
Mert vannak szerencsés történeti adottságú országok, vannak kevésbé szerencsés történeti országok, tehát hogy az, hogy van egy klassz műemlékünk, amire nagyon sok ember kíváncsi, az nem mindenhol adott. Ugye mondtad azt, hogy a kínai nagyfalnál nyilván egy budai vár az nem ugyanaz a súlycsoport.
Igen.
De hogy ezeket nagyon sokat hallok ezekre a különleges attrakciókról, például a kulturális turizmusra simán lehetne ilyeneket csinálni, hiszen ahhoz nincsen meg vagy nem kellenek feltétlenül fizikai adottságok például.
Egyrészt másrészt meg vannak fizikai adottságok, tehát mondjuk egy gödöllői kastélyban csinálni valamilyen különleges eseményt, az mindkét irányból, tehát az épület, vagy az infrastruktúra irányából is, meg az esemény irányából is egy különleges vonzerő tud lenni. Vagy mondjuk egy zeneháza, magyar zeneháza, a benne lévő produkcióval együtt, maga az épület is egy csoda, meg amit rendezvényként elhelyeznek, vagy elhelyezünk benne, az is lehet egy különleges különleges dolog. Tehát abszolút ott, ahol nincsenek, még egyszer mondom, ott, ahol visszautalnék az előzőre, ahol nincsenek olyan természetesen rendelkezés álló vonzerők, mint egy Eiffel-torony, vagy mint egy pompeji romváros, ott bizony kreálni kell vonzerőket, de lehet is.
Jó, akkor most innen fűződjünk rá kicsit a balatoni kulturális turizmusra. Ebben a témában hívtuk vendégül hozzánk a műsorba Rieder Gábor művészettörténészt, a Balatonfüredi Vazareli időszaki kiállítás kurátorát. Köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Köszönöm a meghívást.
Neked személy szerint van valamiféle kötődésed a turizmushoz? Vagy a művészeti vonalon mozogsz?
Hát én ilyen tipikus kultúrturista vagyok, ahogy itt elhangzott ez a felosztás.
Mikor hogy van olyan kulturális turista?
Én egyéb turizmusban jóval kevésbé tudok utazni. Úgy is választok célpontot, hogy ott jó múzeumok legyenek, meg jó kiállítások. Ez ilyen művészettörténészként, kortárs művészettel, modern művészettel foglalkozó szakemberként ez erős szakmai ártalom, amit próbálok átverni a családon is több-kevesebb sikerrel, úgyhogy ők áldozatai ennek a én alapvető kultúrturista beállítódottságomnak, úgyhogy mind külföldön, mind Magyarországon. Bárhová is menjünk nyaralni, vagy telelni, vagy turistáskodni, akkor az biztos, hogy a környező múzeumokat végig kell látogatni.
Kedvenc külföldi város vagy attrakció?
Hát éppen ezért főleg nagyvárosok, tehát London meg Párizs, illetve még Velence, a Velencei Biennale miatt, ami miatt két évenként mindig visszatér oda az ember.
Vissza kell sajnos térnie.
Igen, nagyon. Ez a jó turisztikai attrakció, ugye, ha vissza, nem hogy kipipáljuk, mint a pompei romvárost, ja. Egyszer voltam már, hatodszor mit adhat, kérdezi a laikus, mert nekem meg azért hatodszor is adott bőven. Gábor, belföldön mennyire vagy kulturális turista?
Belföldön is kulturális turista vagyok. Balatonon is kulturális turista vagyok. Lehet, hogy gyerekkorom óta járok oda-vissza, és hát jó kisgyerekként nem voltam kulturális turista, vagy kevésbé voltam kulturális turista, de azért az is igaz, hogy az a kiállítás paletta, meg intézményrendszer, ami múzeumokként léteztek a Balatonon az én gyerekkoromban, mondjuk több mint 30 évvel ezelőtt, az összehasonlítható sem volt a mostanival, tehát hogy most tényleg van kínálat, és vannak kiállítások, vannak jó intézmények, ahová vissza lehet járni minden évben, tehát ha megyünk Balatonon, jellemzően eltöltünk egy hetet minden évben, hogyha nem többet, hát akkor ott vannak a kedvenc múzeumok, ahová vissza lehet látogatni, meg a kedvenc helyszínek, meg események.
Péter, jellemző ez, hogy valaki elmegy balatoni nyaralásra, és mellette fogyaszt kulturális termékeket is? Tehát az benne van az átlag magyarban?
Vannak olyan esetek is, amit most mondtál, de ezek nyilván elsősorban akkor fordulnak elő, amikor a nyári utazás során a látogató folyamban szembe jön a Bodorka látogatóközpont Balatonfüreden, és kitérni sem tudsz előle. Az igazi jelentősége ezeknek az intézményeknek inkább az őszi-téli-tavaszi időszakban jön, mert hogy ugye ezeknek nem időjárás függő a működésük. Tehát amikor arról gondolkodunk, hogy a Balaton legyen még inkább 365 napos úticél, akkor abban óriási a jelentősége ezeknek az ősszel, télen, tavasszal is nyitvatartó és izgalmas anyagot kínáló múzeumoknak, látogatóközpontoknak.
Majdnem kifelejtettük a személyes kötődés kérdéskörét, de mivel a Balaton hangja alcímet viselő műsorban beszélgetünk, muszáj feltennem a kérdést, hogy neked személyesen a Balatonhoz van valamiféle kötődésed?
Akár gyermekkori nyaralások. Hát az van, igen. Tehát főleg alsó ősre jártam a családdal gyerekként, ott a vitorlás, ilyen TVSK klubnak a világában nőttem föl, vagy ott megfordultam sok-sok éven keresztül minden nyáron, de sok ismerősön keresztül északi part, déli part mindenféle helyére eljutottam a fiatalon is, meg most már saját családdal is az elmúlt időszakban.
Most, hogy már nagyon öreg vagy.
Nincs fix, nincs igazából ilyen fix helyszín, hanem inkább adhok kivett lakások, meg helyek vannak, úgyhogy engem az izgatott sok felé eljutni a Balaton körül, miközben azért a kulturális programok azok egy-két városra koncentrálódnak. Uh-huh. Most itt múzeumi, meg kortárs képzőművészeti projektekről beszélve, úgyhogy azért oda el kell mindig szépen látogatni.
Ugye a bemutatásodban szerepelt az, hogy a Vazzarelli időszaki kiállítás kurátora vagy. Beszéljünk is akkor erről a kiállításról. Mi ez tulajdonképpen? Mit kapnak a látogatók, azok a látogatók, akik felkeresik ezt az időszaki kiállítást?
Hát egy nagyon izgalmas Vazzarelli kiállítást kapnak, ugye Viktor Vazzarellitől, aki az Oppárt nemzetközi szupersztárja, magyar származású szupersztárja, nemzetközi szinten a talán legjobban ismert 20. századi magyar képzőművész, nyilván mint emigráns Franciaországban dolgozó, meg ott alkotó művészként kinyíltak előtte a világnak a nagy intézményeinek a kapui. A 60-as évektől kezdve ő sztárként van számon tartva, és ez a kultusz annak köszönhetően, hogy ő mégiscsak Magyarországon született, visszaszüremkedett ide a Vasfüggönyön át, ami nem volt egy egyszerű dolog, hiszen az a geometrikus, absztrakt képi nyelv, amit ő képviselt, most mindegy, hogy ez éppen Oppárt volt, vagy valami más, de hogy a nagy zsák, a geometrikus absztrakció, és egyáltalán az absztrakció az a 60-as években tiltott jelenségnek számított Magyarországon, úgyhogy ezt egy komoly kulturpolitikai mahinációk és előkészítések előzték meg, hogy itt megjelenhetett a 60-as évek végén, elfogadták, hivatalosan is reprezentálták, meg örültek neki, hogy nekünk van egy Vazzarellink, és büszkék voltak rá, és ennek köszönhetően itthon is kialakult egy nagy Vazzarelli kultusz, ami a 70-es meg a 80-as években csak még tovább növekedett múzeumoknak köszönhetően, meg kiállításoknak köszönhetően.
Uh-huh. Egyáltalán hogyan maguk a művek jutottak ide? Vagy ezt hogy kell elképzelni? Ugye ő oda át volt Párizsban, mi itthon voltunk Magyarországon.
Hát több fázisa volt ennek, volt először 69-ben egy nagy kiállítása a Műcsarnokban, akkor ez az nagyon nagyot robbant, az 60-as éveknek a vége, akkor az Oppárt az nem csak művészeti jelenség volt, hanem divat jelenség is, ilyen pöttyös irizáló, fekete-fehér mintás ruhák, azok tényleg a divatban is megfoghatóak voltak abszolút Magyarországon is, ezt ma már mint a nagy retrónak a részének látjuk, de az egy nagyon markáns jelenség volt, szóval Vazzarelli benne volt a levegőbe, akkor jöttek kiállítások, alapultak az ő múzeumai, és emellett is a kiállítás meg épp erről a spéci anyagról szól, hogy a 80-as években egy picit lazuló piacgazdaság felé kacsingató pillanatban megnyílt a lehetőség azelőtt, hogy Vazzarelli sokszorosított műveket készítsenek itthon is. Korábban ilyeneket csak Párizsról, meg a világ különböző műhelyéből hoztak ide, és mutattak be a nagy kiállításokon, meg ugye a Pécsi múzeumban, meg az Óbudai múzeumban is láthatóak voltak ilyenek, de ugye a 80-as években jött a nagy terv, hogy készítsenek itt is Vazzarelli alkotásokat. Ezek úgynevezett szita technikával készültek, ez a 60-as, 70-es éveknek az ilyen high-tech, legjobb minőségű, sokszorosító technikája volt. Mind a mai napig bizonyos szempontból nehéz fölülmúlni, és hát így készítettek alkotásokat, aminek van egy nagyon izgalmas eljárási rendje, mert hogy itt egy koprodukciónak kellett lenni a messze lévő Vazzarelli és az itt működő szereplők között.
Uh-huh. Akkor a kiállításról gyorsan néhány közhasznú információt. Vazzarelli repedéseken állt ez a címe. Miért ezt a címet kapta?
Hát ez egy fontos tematikai fonala a kiállításnak. Egyrészt van nekünk egy alkotásunk Vazzarellinek a sokszínű gazdag és nagy életművőből, ami a Balaton címet viseli. Ezen a Balaton című alkotás, ez egy fekete-fehér munka az 50-es évekből, ilyen sematizált hullámrajzolat fekete-fehérben bontakozik ki rajta, fölötte egy ilyen gomolyag, ami mintha egy lemenő vagy felkelő nap lenne. Ez a motívum, ez ugye Balaton címet kapta, de az nem azt kell elképzelnünk, hogy Vazzarelli áldogált Balatonfüreden a naplementében, és akkor felrajzolta ezeket a skicceket, hanem Vazarelli egész pontosan Párizsban a metróállomáson áldogált, és ott ihletődött meg, méghozzá úgy, hogy a metrócsempéket bámulta egész közelről várva a szerelvényekre, és ezek a klasszik párizsi fehér metrócsempék, amik akkor már mondjuk jó pár évtizedesek, és a régi csempén végig szalad egy nagyon vékony repedésháló. És ő bámulta ezeket a repedéshálókat, és ahogy annó Leonardo is a 500 évvel korábban a felhőknek a rajzába beleképzelt mindenféle figurát, ő is itt belehalózott, beleképzelt dolgokat ezekbe a repedésekbe, függőlegesekben valami figurákat, emberi alakokat, a vízszintesekben inkább tájképeket, és így például a Balatont látta bele az egyik ilyen repedésbe.
Azt azért szerintem áruljuk el, hogy konkrétan ez a mű, ez látható a kiállításon.
Hát egy kis
formában. És így mennyire más szemmel fogjuk nézni, ha tudjuk, hogy ez a párizsi metró.
Meg ezután a Balatont is.
Igen.
Hogy igen, megidéződik ez a kép is a kiállításon, és főleg az a korszak idéződik meg, mert ez a korai ilyen 40-es évek végi, 50-es évek elejé Vazarelli, még ekkor ő nem szupersztár, egy nagyon harapós és komoly, nagy karrier előtt álló párizsi emigráns művész, jó kiállításokkal, meg izgalmas kezdeményezéseket, de akkor azért ő keresi az útját az abstrakcióhoz, hogy mi lesz az a saját technika, amivel ő itt ki tud teljesedni, és itt ő absztrahál dolgokat, látványokat, talált látványokat, tengerparti kavicsokat, középkori városszigeteket, illetve a csempéket, és a csemperepedéseket, és ezek azok a művek, amik amúgy a 80-as években, amikor Fajó Jánosék Magyarországon készítik ezeket a Vazarelli szitákat, szitanyomatokat, akkor ők főleg ehhez a korszakhoz nyúlnak vissza, ez a koraihoz. Vannak ilyen későbbi kibeforduló, domborodó, pöttyös kockák is, ezek az úgynevezett vegamotívumok, tehát ez az érett kései oppártos Vazarelli világ is megjelenik, de ez a korai korszak, ez nagyon hangsúlyos, úgyhogy azért itt a Balaton és a csempe repedéseken keresztül ez lett az a szál, amire föl lett fűzve ez a kiállítás, ami közben persze erről az együttműködésről szól, meg arról, hogy ezek a művek Magyarországon születnek, és ez egy nagyon spéci, izgalmas tárgy együttes.
Oké, szusszanjunk egyet, úgyhogy ezzel a témával, már mint a Vazarelli kiállítással jövünk vissza, kedves nézőink, hallgatóink, továbbra is tartsanak velünk!